From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza 180. fél évi általános konferenciáját látják a templom téren Salt Lake Cityben található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves testvérek, köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának 5. és egyben utolsó ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Köszöntjük azokat az egyháztagokat és barátainkat, akik a rádió, a televízió, az internet, vagy műholdas közvetítés segítségével követik figyelemmel az itt zajló eseményeket. Az ülésen a Tabernáculum kórus szolgáltatja a zenét. Vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Ryan Murphy és Bunny Goodliffe. A kórus a Joy Örvendez kezdetű himnusz eléneklésében nyitja meg ezt a gyűlést. Ezt követően Lawrence E. Corbridge Elder, a 70-ek tagja fogja mondani nyitóimát. A kórus utána elénekli a Vezes kis fény című himnuszt.
Our beloved and eternal Father in heaven.
Szerető örökkévaló mennyei atyánk. Ahogy a te fiad mondta, gyertek, kövessetek. Atyánk, mi is ezzel a céllal gyűltünk össze ma. Ebben a csodálatos konferencia központban, valamint világszerte több millió kápolnában és otthonban. Atyánk, e célból emlékezünk meg rólad, és hálát adunk neked. Köszönjük neked Isten királyságát és fiad Jézus Krisztus életét és küldetését itt a Földön. Nagyon hálásak vagyunk az ő engeszteléséért és feltámadásáért, a tanításáért és az evangéliumáért. Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a te egyházad és királyságod visszaállításáért. És mindazokért a dolgokért, melyek lehetővé tették, hogy most ezen a konferencián összegyűjjünk. Hálásak vagyunk minden előkészületért és a kommunikáció csodáiért, melyek mindezt lehetővé teszi. Atyánk, felismerjük, hogy csak úgy tudunk változást hozni ebbe a világba, hogyha a te lelked áldásában részesülünk. Ezért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy érezhessük a te jelenlétedet. És imádkozunk azért, hogy mindannyian figyelmesen tudjunk hallgatni, akárhol is legyünk. És mindenki, aki hallja te szavadat, mindenki tudja a te fiadat követni, aki az egyetlen út vissza a te szent jelenlétedbe. Ezért imádkozunk alázattal, Jézus Krisztus nevében. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders
Most Elton Perry eldert és David A. Bednar eldert hallgathatjuk a 12 apostol kórumából. Bednar elder beszéde után Larry R. Lawrence elder fog hozzánk szólni a 70-ektől.
As I spoke in General Conference 25 years ago,
Amikor 25 éve általános konferencián beszéltem, szemléltető eszközt is hoztam magammal, akit magam mellé állítottam, legidősebb unokámat. Nem sokkal korábban kapta meg az ároni papságot, és rendelték el diakónussá. Megragadtam a lehetőséget, hogy szóljak hozzá az ároni papság elnyerésének fontosságáról. Ezt mondtam neki, nem nagyon örülök a világban uralkodó állapotoknak, amelyekkel a te és a hozzád hasonló fiatal férfiak a felnőtté válás szerepkörének felvállalásakor szembesültök. Míg mi idősebbek, korunknál és helyzetünknél fogva hatással lehettünk volna a világra, szerintem cserben hagytunk titeket azzal, hogy hagytuk idáig fajulni a dolgokat. Ebben a helyzetben sok olyan emberrel találkozol majd, akiket nem a hagyományos értékek tiszteletére neveltek, illetve akik nem is ismerik azokat. Ez bonyolultabbá és szélsőségessé teszi a kortárs csoport hatását. Behoztuk otthonainkba a rádiót, a lemezjátszót és a televíziót. Bár mindegyik szórakoztathatna építő módon is, amit rajtuk keresztül hallunk és látunk, nem olyan jellegű, hogy inspirálja és biztassa a fiatal férfiakat. Sőt, a műsorok nagy része inkább lealacsonyít. Saját otthonunkban egyetlen gomnyomás elpusztíthatja bennetek azt, ami érzékeli, hogy mi a jó és mi a rossz. Minél inkább változnak a dolgok, annál inkább ugyanolyanok maradnak, a technológiát kivéve. Kísértést érzek arra, hogy megkérdezem az ároni papságot viselő fiatal férfiakat, vajon tudják-e, mi az a lemezjátszó? Akik nem tudják, azoknak elmondom, ehhez mentünk oda annak idején a nappaliba, és bekapcsoltuk, hogy zenét hallgassuk. Képzeljétek el, nekünk kellett oda mennünk, ahelyett, hogy mindenhová magunkkal vittük volna. Unokámnak, Terrynek 4 tanulságot is levontam az ószövetségi Dániel történetéből. Felszólítottam őt, hogy őrizze meg teste egészségét és tisztaságát, művelje az elméjét és váljon bölcsé. Legyen erős és álljon ellen a kísértésnek akkor is, ha tele van vele a világ. És bízzon az Úrban, különösen akkor, amikor szüksége van a védelmére. E szavakkal zártam Terrynek adott tanácsaimat. Ezek a szentírásbeli történetek soha nem kopnak el. Éppen olyan izgalmasak lesznek, amikor diakónusként, tanítóként, papként, misszionáriusként, házi tanítóként, az eldekórum elnökeként, vagy bármilyen minőségben olvasod, amire az Úr elhív. Arra tanítanak, hogy legyen benned hit, bátorság, embertársaid iránti szeretet és önbizalom, és hogy bízz az Úrban. Boldogan jelentem, hogy Terry hű maradt 25 éve kapott megbízásához. Később megkapta a melkisedeki papságot, tisztes missziós szolgát, és most az Elder Quorum elnökeként szolgál. Sok minden változott az elmúlt 25 év alatt. Sok más dolog mellett, sok unokám felnőtt és saját gyermekei vannak. Idén nyáron lehetőségem volt arra, hogy papságviselők körében állva kezeimet legidősebb dédunokám fejére tegyem, miközben édesapja ráruházta az ároni papságot. Bár a dédunokám nincs itt, hogy most mellém álljon, szeretném hozzáintézni a szavaimat, és mindazon csodálatos fiatal férfihoz, akik viselik az ároni papságot. Az ároni papság elnyerése nagyon különleges áldás. A történelem is jegyzi ezt a dicső napot, amikor a papság visszaállítatott a földre, és újra feljogosította az embert arra, hogy szent papsági szertartások végzése által Isten megbízottjaként cselekedjen. 1829. április 5. napján volt az, hogy Oliver Cowdery megérkezett Joseph Smith otthonába, a Pennsylvaniai Harmonyba. Oliver megkérdezte Joseph Smith prófétától, hogy halad az ősi feljegyzés a Mormon könyve lefordításának munkája. Meggyőzve a munka isteni voltáról, beleegyezett, hogy írnokként szolgáljon a fordítás befejezéséig. A fordítás munkája gyorsan haladt, azt követően, hogy Oliver írnoknak állt. 1829. május 15. napjára Joseph és Oliver elértek harmadik nefiig. A nyugati féltekére ellátogató feltámadt szabadító története és a keresztelésről szóló tanításai felvillanyozták őket. Amikor harmadik nefiben a keresztelésről olvastak, kérdések merültek fel bennük. Mi a keresztelés helyes módja, és kinek van felhatalmazása a szent szabadító szertartás elvégzésére? Választ kerestek erre az alapvető tanbéli kérdésre. Úgy döntöttek, hogy ima által kérnek választ, és elmentek egy közeli helyre a Susquehanna folyó partján. Kitárták a szívüket, és a mennyek megnyíltak előttük. Megjelent egy angyal, aki keresztelő Jánosként mutatkozott be, és elmondta Josephnek és Olivernek, hogy a magasabb papsággal rendelkező Péter, Jakab és János irányítása alatt cselekszik. Kezeit fejükre téve ezt mondta: szolgatársaim, a Mesiás nevében rátok ruházom Áron papságát, amely rendelkezik az angyalok szolgálattételének és a bűnbánat evangéliumának és a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő keresztelésnek a kulcsaival, és ez soha többé nem vétetik el ismét a földről, míg Lévi fiai ismét igaz lelkűségben nem ajánlanak fel felajánlást az Úrnak. Később Oliver e szavakkal idézte fel az esetet. De gondolkozz el, gondolj tovább egy percig, milyen öröm töltötte el szívünket, és milyen meglepődve hajoltunk meg, amikor keze alatt megkaptuk a szent papságot. Az emberiség már évszázadok óta várta Isten felhatalmazásának visszaállítását, amikor a szent Ároni papság hatalma és dicsősége visszatért a földre. A Tanítás a szövetségek 107. szakaszából megtudjuk, miért nevezik az Ároni papságnak az alacsonyabb papságot. A második papságot Áron papságának nevezik, mert Áronra és az ő magjaira ruháztatott, minden nemzedékeiken át. Azért nevezik az alacsonyabb papságnak, mert a magasabb, vagyis a Melki édeki papság járuléka és hatalmában áll, hogy külsőséges szertartásokban szolgáljon. Az alacsonyabb, vagyis az Ároni papság hatalma és felhatalmazása az, hogy rendelkezzen az angyalok szolgálattételének kulcsaival, és hogy irányítson a külsőséges szertartásokban az evangélium betűjével, a bűnbánat keresztségével a bűnök bocsánatára, a szövetségeknek és parancsolatoknak megfelelően. Az Ároni papság fiatal férfiai nem csak annak hatalmást és felhatalmazását nyerik el, hogy papsági feladataik végzése során az Úr megbízottjai legyenek, hanem az angyalok szolgálattételének kulcsait is megkapják. Fiatal férfiak az Ároni papságban, bizonyságot teszek nektek arról, hogy az Urat ünnepélyes szövetség kötelezi arra, hogy hithűségetek szerint megáldja az életeteket. Ha hallgattok a Szentlélek figyelmeztető hangjára és követitek az útmutatását, akkor megáldattok az angyalok szolgálattételével. Ez az áldás bölcsességgel, tudással, erővel és dicsőséggel gyarapítja az életeteket. Biztos áldás ez, amit az Úr ígért meg nektek. Néhány hónappal ezelőtt részt vehettem egy egyházközség bőti és bizonyságtételi gyűlésén. Az egyik bizonyságtevő Ároni papsági tanácsadó volt. Bizonysága hallatán most még jobban értékeltem azt, hogy mit jelent az Ároni papság viselője számára az angyalok szolgálattételének kulcsaival rendelkezni. A tanácsadó elmesélte, milyen élményekben volt része az egyházközség Ároni papságával aznap reggel. Az egyházi gyűlésekre jövet, észrevette, hogy két fiatal diakónus bőti felajánlás borítékkal járja az egyháztagok otthonait. Felfigyelt rá, hogy milyen szépen vannak felöltözve vasárnapi ruhába, és milyen csendes méltósággal végzik a feladatukat. Ezt követően elkísért két papot, akik az úrvacsorával szolgáltak fizikailag és szellemileg sérült emberek otthonában. Ez a két fiatal férfi most először látogatott el ebbe az otthonba, és tanácsadójuk megfigyelte, milyen tiszteletteljesen és odaadóan végezték papsági feladatukat. Aztán a tanácsadó elmesélt egy rövid élményt, amely nagy hatással volt rá, mert az egyik pap arra emlékeztette őt, hogy mit jelent Jézus Krisztus igaz szolgájának, szó szerint szolgáló angyalnak lenni. A gyülekezetnek vizet osztó fiatal pap olyan valakihez ért, akinek láthatóan súlyos Down-szindrómája volt. Az illető állapota miatt nem tudta elvenni a pohárkát a tálcáról, hogy igyon belőle, Ez a fiatal pap azonnal felmérte a helyzetet, bal kezét a férfi feje alá tette, hogy inni tudjon, majd jobb kézzel elvette a tárcáról a pohárkát, és lassan, gyengéden a férfi szájához emelte. A méltánylás kifejezése jelent meg a férfi arcán, olyan emberé, akinek valaki más szolgált. Ez a csodálatos fiatal pap aztán folytatta feladatát, és a gyülekezet többi tagjának is kiosztotta a megáldott vizet. A tanácsadó bizonyságában elmondta, milyen érzéseket keltett benne ez a gyengét pillanat. Azt mondta, csendben örömkönnyeket hullatott, mert tudta, hogy ezeknél a fiatal, törődő, engedelmes áramni papságviselőknél jó kezekben lesz az egyház. Ezra Taft Benson elnök egyszer azt mondta, adjatok nekem egy fiatal férfit, aki erkölcsileg tisztán tartotta magát, és hűen eljárt az egyházi gyűléseire. Adjatok nekem egy fiatal férfit, aki felmagasztalta papságát, és kiérdemelte az Isten iránti kötelesség kitüntetését, és aki sascserkész. Adjatok nekem egy fiatal férfit, aki kiárta az ifjúsági hitoktatás osztályait, és égő bizonysága van a Mormon könyvéről. Adjatok nekem egy ilyen fiatal férfit, és én olyan fiatal férfit adok nektek, aki a misszióban és egész élet során csodákat tud tenni az Úrért. E nagyszerű fiatal férfiak és nők szüleiként megbízunk titeket annak szent felelősségével, hogy tanítsátok gyermekeiteknek a szent papság tanait. Gyermekeiteknek korán meg kell tanulniuk, milyen áldást jelent rendelkezni az Úr örök papságával, és mit kell tenniük egyénileg ezen áldások kiérdemléséért. Püspökök, nálatok vannak az ároni papság fiatal férfiai feletti elnöklés kulcsai, hogy tanácskozzatok velük, és megtanítsátok őket a papsági kötelességeikre. Győződjetek meg róla, hogy minden fiatal férfi, aki érdemes az ároni papság elnyerésére, megérti, milyen kötelezettségek és áldások járnak a papság viselésével. Segítsetek nekik már most megtanulni a papság felmagasztalását azáltal, hogy fontos feladatokat adtok nekik, és segítitek őket mások szolgálatában. Fiatal férfiak, buzdítalak benneteket, hogy életeteket az igazság és igaz lelkűség alapjára építsétek. Ez az egyetlen olyan alap, mely állni fogja a próbatételeket, melyeket ez az élet tartogat és kitart az örökké valóságon át. A papság, melyet viseltek, egy különleges ajándék, mert maga az Úr adta, használjátok, magasztaljátok fel, és éljetek rá érdemesen. Szeretném, ha tudnátok, hogy különleges és személyes bizonyságom van annak erejéről. Oly sokféleképpen megáldotta már az életemet. Még ma határozzátok el, hogy meg fogjátok becsülni ezt a hatalmas áldást, és felkészültök az ároni papság hivataláiban való tovább lépésre, hogy diakónusok, papok és tanítók legyetek. Készüljetek fel a Melchizedeki papság elnyerésének nagyszerű áldására, amelyre érdemesnek kell lennetek, mielőtt teljes idejű misszionáriusként szolgálnátok. Az Úrnak szüksége van rátok, hogy felkészüljetek az ő szolgálatára, különösen arra a hatalmas felelősségre, amely evangéliumának hirdetésekör hárul majd rátok a világban. Megígérem nektek, hogyha felkészültök az ő szent papságának elnyerésére, szó szerint áldásokat áraszt majd a fejetekre. Ezt a tanúbizonyságot hagyom veletek, Urunk és Szabadítónk, méghozzá Jézus a Krisztus nevében. Amen.
My message focuses on the importance of striving in our daily.
Üzenetem annak fontosságára összpontosít, hogy a mindennapos életünkben törekedjünk a Szentlélek tényleges elnyerésére. Imádkozom, hogy itt legyen velünk az Úr lelke, hogy oktasson és felemeljen bennünket. 1839. decemberében, amikor a Missouri szenteket ért bántalmakra kerestek orvoslást Washington DC-ben, Joseph Smith és Elias Higbee levelet írt Hiram Smithnek. Találkozónkon az Egyesült Államok elnöke megkérdezte tőlünk, hogy vallásunk terén miben különbözünk a kor többi vallásától. Joseph testvér azt mondta, hogy különbözünk a keresztelés módjában, valamint a Szentlélek kézrátétel általi ajándékában. Véleményünk szerint minden más tényező benne foglalhatik a Szentlélek ajándékában. Idézet bezárva. A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. Lélek személy, aki minden igazságról tanúbizonyságot tesz. A Szentírások a következő nevekkel utalnak a Szentlélekre. A vigasztaló, tanító és kinyilatkoztató. Az Atyától és a Fiútól érkező kinyilatkoztatások a Szentlélek közvetíti. Ő az Atya és a Fiú küldöttje és tanúja. A Szentlélek erőként vagy hatalomként, valamint a Szentlélek ajándékaként is kinyilvánítatik az embereknek a Földön. Ezen a hatalom a keresztelkedés előtt is megérinthet valakit, meggyőző tanúbizonyságot téve arról, hogy Jézus a Krisztus, a szabadítónk és a megváltónk. A Szentlélek hatalma által az őszinte érdeklődők meggyőződhetnek a szabadító evangéliumának, a Mormon könyvének, a visszaállítás valóságának, valamint Joseph Smith prófétai elhívásának igaz voltáról. A Szentlélek ajándéka csak is megfelelő módon és felhatalmazott személy által elvégzett keresztelkedés után adatik meg a Melkisedeki papságot viselő személyek kézrátétele által. Az Úr kijelentette. Igen, tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjetek meg, mindnyájan bűneitek bocsánatára. Igen, keresztelkedjetek meg, méghozzá víz által, és azután jön a tűz és a Szentlélek általi keresztelés. És aki hittel rendelkezik, azt konfirmáljátok az egyházamban, kézrátétel által, és én rájuk ruházom a Szentlélek ajándékát. Pál apostol nyilvánvalóvá tette az efézusbeliek számára ennek a gyakorlatát, amikor azt kérdezte, vajon vettétek-e a Szent Lelket, minek után hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy vagyon-e Szent Lélek. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő után jövendő, abban higgyetek, tudni illik, a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk veté kezét, szálla a Szentlélek ő reájuk. Az alámerítéssel történő keresztelés az evangélium bevezető szertartása, és a lélek általi keresztségnek kell követnie ahhoz, hogy teljes legyen. Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogy idézet, a keresztelkedés szent szertartása a Szentlélek elnyerését készíti elő. A Szentlélek megadásának csatornája és kulcsa. A Szentlélek kézrátétel általi ajándéka semmilyen más tantétel közvetítésével nem nyerhető el, csak is az igaz lelkűség tantétele által. Idézet bezárva. Az új egyháztagok konfirmálásának és a Szentlélek ajándéka megadásának szertartása egyszerű, ugyanakkor nagyon mély jelentéssel bír. Érdemes melkisedeki papságviselők az illető fejére helyezik kezüket, és nevén szólítják. Ezt követően a Szent Papság felhatalmazása által és a Szabadító nevében az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjává konfirmálják, majd elhangzik a következő fontos felszólítás. Fogadd be a Szent Lelket! Egyszerűsége miatt talán figyelmen kívül hagyjuk e szertartás jelentőségét. Ez a négy szó, fogadd be a Szent Lelket, nem passzív, hanem aktív kijelentés, inkább papsági felszólítás, felhatalmazott személy általi kijelentés, intés, hogy cselekedjünk, és ne velünk cselekedjenek. A Szentlélek nem kezd el munkálkodni az életünkben csak azért, mert kezek pihentek meg a fejünkön, és elhangzott ez a négy fontos szó. E szertartás elnyerésekor mindannyian szent és állandó felelősséget vállalunk, hogy vágyni, keresni és munkálkodni fogunk, valamint úgy élünk, hogy valóban befogadjuk a Szent Lelket és a vele járó lelki ajándékokat. Mert mit használ az embernek az, ha reáruháztatik egy ajándék, és ő nem fogadja el az ajándékot, íme nem örvend annak, ami megadatik neki, és annak sem örvend, aki az ajándékot adja. Mit tegyünk, hogy folyamatos valósággá váljon életünkben az intés, mely az Istenség harmadik tagja társaságának kérésére szólít? Szerintem a következőkre van szükség. Először, őszintén kell vágynunk a Szentlélek elnyerésére. Másodszor, megfelelőképpen kell meghívni az életünkben a Szentléleket. És harmadszor, hűségesen kell engedelmeskednünk Isten parancsolatainak. Először is vágynunk kell a Szentlélek társaságára. Óhajtanunk és keresnünk kell. Nagyszerű leckét tanulhatunk az igaz lelkű vágyakról a mesterhű tanítványaitól a Mormon könyvéből. És a 12 tanította a sokaságot, és íme meghagyták a sokaságnak, hogy térdeljenek le a föld színére, és Jézus nevében imádkozzanak az Atyához. És ezért imádkoztak, amit a legjobban óhajtottak, és azt óhajtották, hogy adassék meg nekik a Szentlélek. Vajon mi is hasonlóképpen észben tartjuk, hogy őszintén és következetesen imádkozzunk azért, amit a legjobban óhajtunk, vagyis a Szentlélekért? Avagy elterelik figyelmünket a világ gondjai és a mindennapok rutinja, és természetesnek vesszük, vagy akár el is hanyagoljuk ezt a mindennél értékesebb ajándékot? A Szentlélek elnyerése ott kezdődik, hogy életünk során őszintén és állandóan vágyunk a társaságára. Sokkal inkább készen állunk az Úr lelkének elnyelésére és felismerésére, ha megfelelő módon hívjuk meg az életünkbe. A Szentléleket nem kényszeríthetjük, és nem parancsolhatunk neki. Ehelyett ugyanolyan finoman és gyengéden kell meghívni az életünkbe, ahogy ő kérlel minket. Sokféleképpen meghívhatjuk a Szentlélket, hogy a társunk legyen. Szövetségek megkötése és betartása által, őszinte egyéni és családi imával, a Szentírások szorgalmas tanulmányozásával, helyén való család és baráti kapcsolataink megerősítésével, erényes gondolatokkal, cselekedetekkel és beszéddel, valamint azzal, hogy hódolunk otthon, a Szent Templomban és az egyházi gyűléseken. Ezzel szemben a szövetségek és kötelezettségek elhanyagolása vagy megszegése, az ima és a Szentírás tanulmányozás elmulasztása, valamint a helytelen gondolatok, cselekedetek és beszéd hatására eltávolodik tőlünk a lélek, vagy akár teljesen el is kerül minket. Benjamin király eként tanította népét, és most azt mondom nektek, testvéreim, hogy miután megtudtátok és megtanították nektek mindezen dolgokat, ha vétkeztek, és az ellen cselekedtek, melyet elmondtak, akkor visszahúzódtok az Úr lelkétől. Így annak nem lesz helye bennetek, hogy a bölcsesség ösvényeim vezessen benneteket, hogy megáldjanak, felvirágoztassanak, és megőrizzenek benneteket. Isten parancsolatainak hű betartása elengedhetetlen a Szentlélek elnyeréséhez. Erre az igazságra minden héten emlékeztetnek minket az elhangzó úrvacsorai imák, és az, hogy érdemesen veszünk a kenyérből és a vízből. Amikor fogadalmat teszünk, hogy hajlandók vagyunk Jézus Krisztus nevét magunkra venni, ő rám mindig emlékezni, és parancsolatait betartani, akkor ígéretet kapunk, hogy mindig velünk lehet az ő lelke. Így a szabadító evangéliumának a cselekedetre és változásra vonatkozó mindegyik tanításának az a szándéka, hogy megáldjon minket a Szentlélek társaságával. Gondoljatok bele, miért is imádkozunk, és miért tanulmányozunk a Szentírásokat. Igaz, arra vágyunk, hogy imáinkban mennyi atyánkkal beszélgessük az ő fia nevébe. És az is igaz, hogy vágyunk annak a világosságnak és tudásnak a megszerzésére, amely az alapművekben rendelkezésünkre áll. De ne feledjük azonban, hogy ezek a szent szokások elsősorban arra szolgálnak, hogy általuk mindig emlékezhessünk mennyei atyánkra és az ő szeretett fiára, ugyanakkor előfeltételei a Szentlélek állandó társaságának. Gondoljatok bele, miért hódolunk az úrházában és a sabbatnapi gyűléseinken. Igen, a templomban halott rokonainkat szolgáljuk, egyházközségeinkben és gyülekezeteinkben pedig, ahol élünk, a családunkat és barátainkat. Az is igaz, hogy élvezzük az igaz lelkű társasági kapcsolatokat a testvéreink között. Elsősorban mégis azért gyűlünk össze, hogy a Szentlélek áldásait kérjük, és befogadjuk a tanításait. Az ima, a tanulmányozás, a gyűlések, a hódolat, a szolgálat és az engedelmesség nem egymástól elszigetelt dolgok az evangéliumi teendők listáján. Ezek az igaz lelkű tettek fontos elemeit alkotják egy átfogó evangéliumi törekvésnek, hogy eleget tegyünk a Szentlélek befogadására szóló utasításnak. Isten parancsolatai, amelyeknek engedelmeskedünk, és egyházi vezetőink sugalmazott tanácsai, amelyeket követünk, elsősorban a lélek társaságának elnyerésére összpontosítanak. Alapvetően minden evangéliumi tanítás és tevékenység a Szentlélek elnyerésére összpontosít az életünkben. Arra kell törekednünk, hogy a Mormon könyvében szereplő ifjú harcosokhoz legyünk hasonlók, akik azon voltak, hogy pontosan teljesítsék a parancs minden szavát, igen, és hitük szerint történt velük, és szigorúan napról napra emlékeznek az Úrról, Istenükről, igen, azon vannak, hogy szüntelenül betartsák a rendelkezéseit, és ítéleteit, és parancsolatait. Az Úr kijelentette, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza az egyetlen igaz és élő egyház az egész föld színén. Ez a visszaállított egyház igaz, mert a szabadító egyháza. Ő az út, az igazság és az élet. Ugyanakkor élő egyház a Szentlélek munkálkodásai és ajándéka miatt. Nagyon áldottak vagyunk, hogy olyan korban élhetünk, amikor a papság itt van a földön, és elnyerhetjük a Szent Lelket. Vértanú halála után jó pár évvel Joseph Smith proféta megjelent Brigham Young elnöknek, és a következő időtálló tanácsot adta neki. Idézet. Mondd meg az embereknek, hogy legyenek alázatosak és hűek. Mindenképpen tartsák meg az Úr lelkét, és a jó úton vezeti majd őket. Vigyázzanak, hogy ne forduljanak el a halk hangtól, mert az megtanítja, mit kell tenniük és hová menjenek, és az elhozza majd a királyság gyümölcseit. Mondd meg a testvéreknek, hogy szívük legyen fogékony a meggyőződésre, hogy amikor a Szentlélek eljön hozzájuk, szívük készen álljon a befogadására. Minden más lélektől meg tudják különböztetni az Úr lelkét, mert békét és örömet csuttog a lelküknek. Elveszi a szívükből a rossz akaratot, a gyűlöletet, a versengést és minden gonoszságot, és csak is arra vágynak majd, hogy jót tegyenek. Előmozdítsák az igaz lelkűséget, és felépítsék Isten királyságát. Mondd meg a testvéreknek, hogy kövessék az Úr lelkét, és jó úton fognak járni. Idézet bezárva. Azért imádkozom, hogy őszintén vágyjunk a Szentlélekre, és megfelelő módon hívjuk meg őt a mindennapi életünkbe. Azért is imádkozom, hogy hűen engedelmeskedjünk Isten parancsolatainak, és valóban elnyerjük a Szent Lelket. Megígérem, hogy mindenkire vonatkoznak azok az áldások, amelyekről Joseph Smith beszélt Brigham Youngnak, és mindenki elnyerheti azokat, aki hallja vagy olvassa ezt az üzenetet. Tanúbizonyságot teszek az Atya és a Fiú élő valóságáról. Bizonyságot teszek arról, hogy a Szentlélek kinyilatkoztató, vigasztaló és a legfőbb tanító, akitől tanulnunk kell. Arról is tanúbizonyságot teszek, hogy a lélek áldásai és ajándékai munkálkodnak Jézus Krisztus visszaállított, igaz és élő egyházában ezekben az utolsó napokban. Erről teszek tanúbizonyságot az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
I would like to speak today to the parents of teenagers.
Ma a tizenévesek szüleihez szeretnék szólni. A ti derűs és energikus fiataljaitok jelentik az egyház jövőjét, éppen ezért ők a gonosz elsődleges célpontjai. Ti hithű anyák és apák, akik most ezt a konferenciát hallgatjátok, olyan válaszokért imádkoztok, melyek segítenek nektek átvezetni gyermekeiteket ezeken a fontos korszakokon. Legidősebb unokám nemrég lett tizenéves, és nagyon közel áll a szívemhez. Nincsenek tökéletes szülők és könnyű válaszok, de vannak olyan igaztantételek, melyekre támaszkodhatunk. A fiatal férfiak és fiatal nők 2010-es közös motója Józsué könyvéből származik. Így kezdődik. Légy bátor és erős, ne félj. E szentírásbeli mondat a szülők számára is jó motto lehet. Ezekben az utolsó napokban a világnak igazán szüksége van olyan bátor anyákra és apákra, akik nem félnek felszólalni és átvenni az irányítást. Képzeljétek el egy pillanatra, hogy a lányotok vasúti síneken ül, ti pedig halljátok a vonatfüttyöt. Figyelmeztetnétek-e, hogy menjen le a sínekről? Vagy esetleg amiatt aggódnátok, hogy talán túlságosan gondoskodónak tart majd titeket, és inkább haboznátok? Gyorsan biztonságos helyre vinnétek-e, ha nem törődne figyelmeztetésekkel? Hát persze, hogy ezt tennétek. A lányotok iránt érzett szeretetetek minden egyéb felelősséget felülírna. Az életét többre értékelnétek a pillanatnyi engedelmességnél. A tinédzserjeinket egy tehervonat sebességével és erejével érik a kihívások és a kísértések. Ahogyan arra a családról szóló kiáltvány is emlékeztetett, a szülők felelősek gyermekeik védelmezéséért. Ez a lelki és fizikai védelemre egyaránt vonatkozik. A Mormon könyvében olvashatunk arról, amikor a fiatalabb alma önfejű fiának adott tanácsot. Cori Anton elkövetett néhány súlyos hibát, miközben az orámiták között szolgált. Alma annyira szerette őt, hogy képes volt nagyon nyíltan beszélni a problémáról. Mélységes csalódását fejezte ki fia erkölcstelensége miatt, és ismertette vele a bűn súlyos következményeit. Minden egyes alkalommal inspirál, amikor Alma bátor szavait olvasom. És most azt mondja nekem az Úr lelke, parancsold meg a gyermekeidnek, hogy jót tegyenek. Megparancsolom tehát neked, fiam, hogy tartózkodj a gonoszságaitól. Ez a korai, atyai közbeavatkozás fordulópontként szolgált Cori Anton életében. Bűnbánatot tartott, utána pedig hithűen szolgált. Alma példáját szembeállíthatjuk egy másik apának, Élinek, az Ószövetségből vett példájával. Éli Sámuel proféta idején szolgált főpapként Izraelben. A szentírások leírják, hogy az Úr igencsak megdorgálta őt, mivel fiai utálatossá tették magukat, ő pedig nem akadályozta meg őket. Éli fiai soha nem tartottak bűnbánatot, ennek pedig egész Izrael látta kárát. Éli története arra tanít bennünket, hogy a gyermekeiket szerető szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy visszarettenjenek a gyermekeiktől. Sok évvel ezelőtt egy általános konferencián George A. Christensen Elder arra emlékeztetett bennünket, hogy a szülői mi volt nem egy népszerűségi verseny. Ugyanerről Robert D. Hales Elder azt mondta, olykor tartunk a gyermekeinktől, félünk tanácsot adni nekik, mert nem akarjuk megbántani őket. Évekkel ezelőtt a 17 éves fiunk egy hétvégi kirándulásra akart menni a barátaival, akik mind jó fiúk voltak. Engedélyt kért, hogy elmehessen. Igent akartam mondani, de valami miatt nem volt jó érzésem a kirándulással kapcsolatban. Érzéseimet megosztottam a feleségemmel, aki teljes mértékben támogatott. Hallgatnunk kell erre a figyelmeztető hangra, mondta. A fiunk természetesen csalódott volt, és megkérdezte, hogy miért nem engedjük el. Őszintén azt válaszoltam neki, hogy nem tudom. Egyszerűen csak nincs jó érzésem felőle, magyaráztam, és annál jobban szeretlek, hogy figyelmen kívül hagyjam ezeket a belső érzéseket. Igen, csak meglepődtem, amikor ezt mondta. Rendben, apa, megértem. A fiatalok jobban értik, mint azt sejtenénk, mivel ők is rendelkeznek a Szentlélek ajándékával, megpróbálják felismerni a lelket, amikor szól hozzájuk, és a mi példánkat figyelik. Tőlünk tanulnak meg odafigyelni az általuk kapott jelzésekre, hogyha valamivel kapcsolatban nincs jó érzésük, akkor a legjobb felhagyni vele. A szülői döntések meghozatalakor nagyon fontos, hogy a férj és a feleség egységet alkosson. Ha az egyik szülőnek nincsenek jó érzései valamivel kapcsolatban, akkor ne adjanak engedélyt rá. Ha bármelyiküknek nincsenek jó érzései egy filmmel, tévéműsorral, videójátékkal, társasággal, ruhával, fürdőruhával vagy internetes tevékenységgel kapcsolatban legyen bátorságuk támogatni a másikat és nemet mondani. Szeretném megosztani veletek egy összetört szívű anya levelét. Tinédzser fia apránként elveszítette a lelket és elsodródott az egyháztól. Kifejtette, hogy ez miként történt. A fiam tinédzser éveiben aggódtam, és megpróbáltam megakadályozni abban, hogy erőszakos videójátékokkal játszon. Beszélgettem a férjemmel, és cikkeket mutattam neki a Liahónából és az újságból, melyek óvnak az ilyen játékoktól. Férjem azonban úgy érezte, hogy mindez rendben van. Azt mondta, hogy a fiunk végül is nem drogozik, így ne aggódjak annyit. Előfordult, hogy eldugtam a játék tartozékait, a férjem viszont mindig visszaadta neki azokat. Egyszerűbbnek tűnt beadni a derekam, mintsem harcolni ellene. Igazán úgy érzem, hogy a játékszenvedély legalább olyan függőséget okoz, mint a kábítószer. Bármit hajlandó lennék megtenni, hogy a többi szülőnek ne kelljen ezt átélnie. Testvérek, a házastársatoknak nincs jó érzése valamivel kapcsolatban, tartsátok tiszteletben ezeket az érzéseket. Ha a könnyebb utat választva semmit sem mondatok vagy tesztek, lehet, hogy a pusztító viselkedés segítitek elő. A szülők sok szívfájdalomtól menthetik meg magukat, ha megtanítják gyermekeiknek, hogy a romantikus kapcsolatokat halasszák későbbre, amikor már készen állnak a házasságra. Az idő előtti barátnőik párkapcsolat kialakítása veszélyes. Amikor valaki a párja a másiknak, az olyan érzelmi intimitást teremt, mely túl gyakran testi intimitáshoz vezet. Sátán ismeri ezt a folyamatot, és saját céljaira használja azt. Mindent meg fog tenni, hogy a fiatal férfiakat megakadályozza, hogy missziót szolgáljanak, és hogy útját állja a templomi házasságoknak. Létfontosságú, hogy a szülők bátran felszólaljanak és közbelépjenek, mielőtt még Sátán sikerrel járna. Boyd K. Packer elnök azt tanította, amikor az elköstelenség kerül szóba, megvan a jogotok és kötelességetek is, hogy felemeljétek figyelmeztető hangotokat. Mindig is hittem, hogy késő éjszaka soha nem történik semmi jó, és hogy a fiataloknak tudniuk kell, mikorra várják őket haza. Hatalmas bölcsességet tükröz az, amikor a szülők fennmaradnak és úgy várják haza a gyermeküket. A fiatal férfiak és nők sokkal jobb döntéseket hoznak, amikor tudják, hogy a szüleik várják beszámolójukat az estéről, és az, hogy jó étpuszit nyomhassanak az arcukra. Hadd fejezzem ki személyes figyelmeztetésemet egy számos kultúrában gyakori dologgal kapcsolatban. Arra utalok, amikor a fiatalok egy barát otthonában akarják tölteni az éjszakát egy buli után. Püspökként rájöttem, hogy a bölcsesség szavát az erkölcsi tisztaság törvényén túl sok fiatal egy ottalvós buli keretein belül szegte meg első alkalommal. Túl gyakran a pornográfiával vagy a rendőrséggel történő első találkozások is olyankor történt, amikor az otthonuktól távol töltötték az éjszakát. A kortársak által gyakorolt nyomás sokkal erősebb, amikor gyermekeink hatókörünkön kívül vannak, és amikor védelmük késő éjszaka meggyengül. Ha valaha is éreztétek már magatokat kényelmetlenül egy éjszakai tevékenységgel kapcsolatban, ne féljetek felelni arra a belső figyelmeztető hangra. Mindig legyetek imádságos lelkűek, amikor drága gyermekeitek védelméről van szó. A bátor szülőknek nem mindig csak nemet kell mondaniuk. A szülőknek néha bátornak kell lenniük, hogy igent mondjanak napjaink profétáinak tanácsaira is. Az egyházi vezetőink azt tanácsolták nekünk, hogy alakítsunk ki igaz lelkű mintákat az otthonainkban. Hadd említsek meg 5 olyan alapvető dolgot, melynek hatalmában áll megerősíteni a fiataljainkat. A családi ima, családi szentírás tanulmányozás, családi est, közös családi vacsora, valamint rendszeres 4 szem közti beszélgetés minden egyes gyermekkel. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy összeszedjük a gyerekeket, és családként együtt térdeljünk le imádkozni. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy kikapcsoljuk a tévét vagy a számítógépet, és a családdal minden nap átolvasunk néhány oldalt a szentírásokból. Bátorság kell ahhoz, hogy visszautasítsunk egy hétfő estére szóló meghívást, hogy azt az estét a családi estek számára tartassuk fenn. Bátorságra és akaraterőre van szükség, hogy legyőzzük a túlzsúfolt időbeosztást, hogy a család együtt vacsorázhasson. A személyes elbeszélgetés az egyik leghatékonyabb mód, mely által hatást gyakorolhatunk egy fiú vagy lánygyermekre. Ha jól odafigyelünk, felfedhetjük szívük vágyai, segíthetünk nekik igazlelkű célok kitűzésében, és megoszthatjuk velük azokat a lelki benyomásokat, melyeket velük kapcsolatban érzünk. A tanácsadáshoz bátorságra van szükség. Képzeljétek csak el, hogy milyenné tudna válni a felnövekvő nemzedész, ha ezt az 5 igazlelkű mintát minden otthonban következetesen követnének. Fiataljaink olyanok lennének, mint Hélamán serege. Elpusztíthatatlanok. Tizenévesek szüleinek lenni ezekben az utolsó napokban hatalmas alázattal eltöltő feladat. Sátán a követőivel együtt arra törekszik, hogy lerombolja ezt a nemzedéket. Ezért az Úr számít a bátor szülőkre, hogy felépítsék azt. Szülők, legyetek bátrak és erősek, ne féljetek. Tudom, hogy Isten hallja és megválaszolja az imáitokat. Bizonyságot teszek nektek arról, hogy az Úr támogatja és megáldja a bátor szülőket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Köszönjük, testvérek! A kórus és a gyülekezet most elénekli az Úr gyermeke vagyok című himnuszt. Az ének után Per Kimam Elder, Jairo Mazzagardi Elder és Marvin B. Arnold Elder fog hozzánk szólni a 70-ektől. Arnold Elder beszédét követően M. Russell Ballard Elder-t hallhatjuk a 12 apostol kórumából. Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciája.
I am a child of God. Indeed, a sacred heritage to be revered and cherished. In downtown Gothenburg, Sweden, there is a broad boulevard.
Svédországi Gothenburg belvárosában van egy széles körút, melynek mindkét oldalán gyönyörű fák állnak. Egy nap az egyik hatalmas fa törzsén megláttam egy lyukat, így kíváncsian belenéztem, és láttam, hogy a fa belül teljesen üreges. Üreges volt, de nem üres. teledobálták mindenféle szeméttel.
But empty? No. It was filled with all sorts of waste. I was surprised that the tree
meglepődtem, hogy a fa miként képes még mindig megállni. Így felnéztem, és láttam, hogy a törzs felső részéhez széles acélpántot erősítettek. A pánthoz számos acélsodronyt rögzítettek, melyeket pedig a közeli épületekhez erősítettek. Távolról ugyanúgy nézett ki, mint a többi fa. Csak amikor belenéztem, akkor láthattam, hogy belül üreges, és nem rendelkezik erős, szilárd törzsel. Sok évvel korábban egy kicsit itt, egy kicsit ott valami elkezdte gyengíteni a fatörzset. Mindez egyik napról a másikra történt.
It did not happen overnight. However, just like a young sapling tree grows,
amahogyan egy fiatal facsemete is apránként növekszik erős fává, mi is hasonlóképpen lépésről lépésre növekszünk azon képességünkben, hogy az üreges fával ellentétben belülről kifelé megszilárduljunk. Jézus Krisztus engesztelésének gyógyító ereje által kaphatjuk meg az erőt, hogy magasan és erősen álljunk, lelkünket pedig a fény, a megértés, az öröm és szeretet töltse meg. Ő mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és részesüljön a jóságából, és senkit sem utasít vissza, aki hozzájön. Ezt az ígéretet adta nekünk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én is szelíd és alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Erről a nyugalomról Joseph S. Smith elnök ezt mondta. Számomra ez annyit jelent, belépünk Isten tudásába és szeretetébe. Az ő tervébe vetett olyan mértékű hittel, hogy tudjuk, igazunk van, és nem törekszünk semmi másra, és nem zavar meg bennünket mindenféle tanok szele, vagy azon hazug emberek ravassága és alattomossága, akik csak arra várnak, hogy megtévesszenek. Ismerjük a tant, mely Istentől ered, erről senkitől semmit nem kérdezünk. Véleményeiteket, ötleteiteket és szeszélyeiteket azonban szívesen meghallgatjuk. Az ember, aki elérte az Istenbe vetett hitnek azt a szintjét, ahol már minden kétség és félelem elhagyta őt, az belépett Isten nyugalmába. A lelki nyugalomhoz hozzátartodik a szellemi és szívbéli nyugalom is, mely annak eredménye, hogy Krisztus tanáról tanulunk, azt követjük, és az ő mindenki felé kinyújtott karjának meghosszabbításaként másokat szolgálunk és segítünk. A Jézus Krisztusba vetett hit és az ő tanításainak követése biztos reményt ad számunkra, mely lelkünk erős horgonyává válik. Álhatatossá és megingathatatlanná válhatunk. Tartós belső békénk lehet, és beléphetünk az Úr nyugalmába. Ha elfordulunk a fénytől és az igazságtól, akkor ahhoz a fához hasonló tátongó üresség érzése fogja kitölteni lelkünk legbelső kamráit, mi pedig még meg is próbáljuk azt az űrt feltölteni olyan dolgokkal, melyeknek nincs tartós értéke. Ha a földre történő érkezésünk előtti lét, valamint az ezutáni halhatatlanság szemszögéből nézzük, ez a földi élet valóban csak egy rövid pillanat. Mindazonáltal ez a próbatételek és az olyan lehetőségek ideje is, melyek során követhetjük azt a felhívást, hogy ne vesztegessünk el próbatételünk napjait. Az elménkben lakozó gondolatok, a szívünkben dédelgetett érzések, valamint az általunk választott cselekedetek döntő hatással lesznek mind az itteni, mind pedig az ezután életünkre. Hasznos szokás lehet, ha tekintetünket a megtenni kíván dolgok esetében nap mint nap az örökké valóság irányába fordítjuk. Különösen akkor, ha hajlamosak vagyunk egy majdani holnapra halasztani mindazt, amiről tudjuk, hogy még jelenben ma kellene elvégeznünk.
Along our way we are aided in our choices.
Az útunk során döntéseinkben a lélek megtartó befolyása támogat bennünket. Ha azonban úgy döntünk, hogy a birtokunkban lévő fénynek és tudásnak ellentmondva cselekszünk, az rossz lelkiismeretet fog eredményezni, ami természetes rossz érzés. A rossz lelkiismeret azonban olyan áldás, mely azonnal emlékeztet bennünket arra, hogy ideje bűnbánatot tartani. Amikor alázatosak vagyunk, vágyunk arra, hogy helyesen cselekedjünk, azonnal készek vagyunk változtatni a viselkedésünkön, míg azok, akik büszkék és arra törekszenek, hogy önmaguk törvénye legyenek, megengedik Sátánnak, hogy nyakuknál fogva lenkötélen elvezesse őket, mindaddig, míg erős köteleivel mindörökre meg nem kötözi őket. Ha csak meg nem engedik, hogy a bűnbánat lelke beléphessen a szívükbe. A gonosz hatások követése soha nem eredményezhet békességet. Egyszerűen azért, mert a béke Isten ajándék, amelyre csak is Isten lelke által tehetünk szert. Gonoszság sohasem volt boldogság. Mindennapi cselekedeteinkben gyakran a kis és egyszerű dolgoknak lesz a legtartósabb hatása. Mindaz, amit mondunk, teszünk, és ahogyan az egyes hatásokra reagálunk, nem csak saját magunkra, hanem a körülöttünk levőkre is hatással lesz. Építhetünk, és földig is rombolhatunk. Megosztok egy pozitív és egyszerű példát erre apai nagyanyám életéből. Az egyik kisgyermekét elküldte, hogy vegyen néhány tojást. A megbízott gyermek minden bizonnyal vidáman ugrándozva sétált haza az úton, mire azonban hazaért, a tojások zöme összetört. A család egyik barátja éppen ott volt náluk, és arra biztatta a nagymamámat, hogy dorgálja meg a gyermeket a rossz viselkedéséért. Ő azonban ehelyett nyugodtan és bölcsen ennyit mondott. Nem ettől lesznek újra épek a tojások, inkább felhasználjuk azt, ami megmaradt, és sütünk néhány palacsintát, aminek együtt örülhetünk. Amikor megtanuljuk a kicsi egyszerű napi dolgokat és bölcs és sugalmazott módon kezelni, akkor az olyan pozitív hatás eredményez, mely megszilárdítja lelkünk harmóniáját, és építi és megerősíti a körülöttünk lévőket. Ez azért van így, mivel mindent, ami jóra indít, az Krisztus hatalom és ajándéka által küldi, tehát tökéletes tudással tudhatjuk, hogy Istentől való. Az üres fal, amiről meséltem nektek, már nem áll. Néhány fiatal petárdát dobott az üregbe, amitől a fa kigyulladt. Már nem lehet megmenteni, ezért ki kellett vágni. Óvakodjatok azoktól a dolgoktól, melyek belülről kifelé pusztítanak. Legyenek akár kicsik, akár nagyok. Hatalmas károkat és lelki halált okozhatnak. Inkább azokra a dolgokra koncentráljuk, melyek az elménk és szívünk tartós boldogságát tartják fenn. Ekkor majd megerősödik bűnbizalmunk Isten színe előtt. Azt az ígéretet, hogy beléphetünk az Úr nyugalmába, hogy elnyerjük a béke ajándékát, távolról sem átmeneti, világi elégedettséget nyújt. Ez valóban mennyei ajándék. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Neki hatalmában áll meggyógyítani és megerősíteni a lelket. Ő Jézus Krisztus, akiről bizonyságomat teszem. Jézus Krisztus nevében, ámen.
On a beautiful sunny morning.
Egy gyönyörű vasárnap reggel elhívtam majdnem 8 éves unokámat, Vikit, hogy jöjjön velem sétálni egy tó közelében, amely egyben gyönyörű városunk víztározója is. Vidáman sétálgattunk, hallgattuk a mellettünk folydogaló kristálytiszta patak hangját. Az ösvenyünket gyönyörű zöld fák és édesen illatozó virágok szegélyezték. Hallottuk a madarak énekét is. Egyszer csak megkérdeztem az unokámtól, ettől a kékszemű, vidám és ártatlan kislánytól, hogy hogyan készül a keresztelőjére. Egy kérdéssel felelt. Nagyapa, mi az a bűn? Magamban sugalmazásért imádkoztam, és igyekeztem a lehető legegyszerűbben válaszolni. A bűn az, amikor szándékosan nem engedelmeskedünk Isten parancsolatainak. Ez elszomorítja mennyei atyánkat, és szenvedéshez és szomorúsághoz vezet. Ekkor már érezhetően nyugtalanul azt kérdezte, és hogyan kap el bennünket? A kérdés elsőre tisztaságról árukodik, de megmutatja az az iránti aggodalmat is, hogy miként kerülhetjük el a bűnbe keveredést. Hogy jobban megértethessem bele, a körülöttünk lévő természeti elemeket használtam szemléltetésként. Tovább folytatva utunkat egy drótkerítéshez értünk, mely mellett egy jókora kőoszlop állt. Masszív anyagból készült, és különböző virágok, bokrok és kisebb fák nőtték körül. Tudtam, hogy ezek a növények idővel túlnőnek az oszlopon. Emlékeztem rá, hogy kissé lejjebb az ösvényen lesz majd egy másik kőoszlop, amelyet fokozatosan, szinte észrevétlenül már be is nőttek a körülötte élő növények és gyomok. Elképzelem, hogy az oszlop fel sem fogja, hogy hatalmas ereje ellenére elnyomhatják őt azok a gyenge növények. Az oszlop biztos azt gondolja, semmi baj, erős és nagy vagyok. Ez a pici növény semmi kárt nem tehet bennem. Így amikor a mellette álló fa növekszik, az oszlopnak először fel sem tűnik. Később még élvezni is kezdi a fa árnyékát. Ám a fa tovább növekszik. Először csak két kis vékonyka ágát növeszti az oszlop köré, melyek idővel összefonódnak, majd körbefonják az oszlopot. Az oszlop még mindig nem fogja fel, mi történik. Tovább sétálva meg is találtuk az említett oszlopot. Ki volt szakítva a földből. A kisunokám álmúva nézett rám, és megkérdezte, nagyapa, ez a bűn fája? Akkor elmagyaráztam neki, hogy ez csak egy jelkép, vagy példa arra, hogyan keríthet minket hatalmába a bűn. Nem tudom, milyen hatással lesz rá ez a kis beszélgetésünk. Engem azonban elgondolkoztatott, hogy mennyire ezer arcú lehet a bűn, és hogyan kúszik be lassan az életünkben, hogyha hagyjuk. Mindig ébernek kell lennünk, mert a kisebb döntéseknek is óriási következményei lehetnek. Mint például annak is óriási következményei vannak, hogy korán feküdjünk le, és korán keljünk fel. A Tan és a Szövetségek 88. szakaszának 124. verse ezt tanítja nekünk, keljetek fel korán, hogy testetek és elmétek erőre kaphasson. Azok, akik korán ágyba bújnak, kipihenten ébrednek. Testük és elméjük új erőre kap, és engedelmességük miatt az Úr megáldja őket. Ami eleinte csekélységnek tűnik, mint például az, hogy későn fekszünk le, vagy hogy egy napig nem imádkozunk. Kihagyunk egy böjtöt, vagy megtörjük a sabbat napját. Az ilyen kis botlások miatt apránként elveszítjük érzékenységünket, ami miatt aztán még rosszabb dolgokat is tehetünk. Amikor tudjuk mi azt már, hogy a legrosszabb dolgok sokszor éjjel történnek. Sok fiatal ezekben a sötét órákban olyan helyekre megy, ahol nem megfelelő a környezet, ahol a zene és annak szövege nem teszi lehetővé, hogy a Szentlélek társaságát élvezzék. Ekkor aztán ilyen körülmények között könnyen a bűn prédájává válnak. A bűn áldozattává válás gyakran akkor kezdődik, amikor az ember olyan barátokat választ, akiknek a normái nincsenek összhangban az evangéliummal, de annak érdekében, hogy népszerű legyen, vagy a társai elfogadják, engedményeket tesz az evangéliumi tantételekben és törvényekben. Ez egy olyan ösvényre tereli, amely csak fájdalmat és szomorúságot okoz nekik és szeretteinek. Ébernek kell lennünk, nehogy megengedjük, hogy a bűn körénk nőjön. A bűn egyes formái bárhol felüthetik a fejüket, akár a számítógépen vagy a mobiltelefonon is. Ezek az eszközök hasznosak és sok jó származhat belőlük, ám nem helyén való használatuk. Például csak az időt pocsékoló játékok, vagy amely ennél is sokkal rosszabb, a pornográfia pusztító lehet. A pornográfia elpusztítja a jellemet, és használóját a szenny mocsarába taszítja, ahonnan az illető már csak sok segítséggel tud kikerülni. Ez a rettenetes szörnyeteg aztán fájdalmat és szenvedést okoz mind a használójának, mind pedig ártatlan gyermekeinknek, házastársaknak, az apáknak, az anyáknak. A testi élvezet gyümölcse, keserűség és szomorúság, az engedelmesség és áldozathozatal gyümölcse, édes és örökkévaló öröm. A követendő normákkal kapcsolatos döntéseinket már előre meg kell hoznunk, nem akkor, amikor felüti fejét a kísértés. Meg kell húznunk a határvonalakat. Ezt és ezt megteszem, mert helyes, mert az Úrtól származik, és boldogságot hoz majd nekem. Ezt és ezt nem teszem meg, mert elvon az igazságtól, az Úrtól, és attól az örökkévaló boldogságtól, melyet ő a hithűeknek és engedelmeseknek ígért. Mivel az Atya tudta, hogy rossz döntéseket is fogunk hozni, az ő csodálatos, szeretetteljes terve által gondoskodott róla, hogy a világnak legyen egy szabadítója, aki engesztelést végez mindazok bűneiért, akik bűnbánatot tartanak, akik őnála keresik a segítséget, vigaszt és megbocsátást, és akik hajlandóak magukra venni az ő nevét. Ez volt Jézus Krisztus. Ha bűnt követünk el, gyorsan segítséget kell kérnünk, mert egyedül nem tudunk kiszabadulni a bűn csapdájából, ahogyan a példában szereplő kerítésoszlop sem tudta kiszabadítani magát. Valakinek segítenie kell, hogy megszabaduljunk a halálos öleléstől. A szülők képesek segíteni, a püspököt pedig Isten hívta el arra, hogy segítsen nekünk. Fel kell tárnunk előtte a szívünket. A Tanítás a szövetségek 58:42-43 azt mondja, íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé. Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit. Íme, beismeri és elhagyja azokat. Néhány hónappal a kis tó melletti sétánk után a püspök, aki egyben az édesapja is, keresztelési interjút tartott vele. Az interjú után megkérdezte tőlem, hogy ment. Azt válaszolta szinte dorgáló hangon, nagyapa, hát te nem tudod, hogy az interjú bizalmas dolog? Püspökök, remélem, komolyan veszitek ezt a választ. Én úgy látom, hogy az unokám nagyon rövid idő alatt sokat fejlődött értelmileg. A korábban említett fa szomorúságot, fájdalmat, szenvedést és fogságot okozott, ám ugyanúgy létezik egy másik fa, amely mindennek az ellenkezőjét hozhatja el. Az első Nefi 8. fejezetében, 10-12. versében erről tesznek említést. És lőn, hogy egy fát láttam, amelynek gyümölcse kívánatos volt, hogy boldoggá tegye az embert. És lőn, hogy oda mentem, és ettem annak a gyümölcséből, és láttam, hogy az a legédesebb, felülmúlva mindazt, amit addig valaha is megízleltem. Igen, és láttam, hogy annak gyümölcse fehér, meghaladva mindazt a fehérséget, amit azelőtt valaha is láttam. És ahogy annak gyümölcséből ettem, az lelkemet rendkívül nagy örömmel töltötte el. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, maradjatok erősek, és hozzatok olyan jó döntéseket, melyek lehetővé teszik, hogy egyetek az élet fájának gyümölcséből. Ha pedig bármilyen okból tévedtek, vagy letérnétek az ösvényről, a kezünk ki van nyújtva felétek. Gyertek, van remény, szeretünk titeket, és segíteni akarunk, hogy boldogok legyetek. Mennyei Atyánk annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyetlen fiát, Jézus Krisztus adta nekünk. Jézus Krisztus annyira szeretett bennünket, hogy bűneinkért engesztelésül az életét adta értünk. Mi mit vagyunk hajlandók megadni azért, hogy tiszták legyünk és részesüljünk ebben az örömben? Bizonságomat hagyom veletek, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amikor George Albert Smith elnök fiatal volt, álmában megjelent neki elhunyt nagyapja, George A. Smith, és azt kérdezte, Szeretném tudni, mihez kezdtél a nevemmel? Smith elnök így felelt, soha semmi olyat nem tettem a neveddel, amit szégyelned kellene. Minden héten, amikor veszünk az úrvacsorából, szövetségben ígérjük, hogy hajlandóak vagyunk magunkra venni Krisztus nevét, mindig emlékezni őrá és betartani a parancsolatait. Ha hajlandóak vagyunk ennek megtételére, akkor a legcsodálatosabb áldás ígéretét kapjuk, hogy lelke mindig velünk lesz. Miként George Albert Smithnek számot kellett adni a nagyapja előtt arról, hogy mihez kezdett a nevével, egy napon nekünk is számot kell adnunk, szabadítunk Jézus Krisztus előtt arról, hogy mihez kezdtünk az ő nevével. A példabeszédekben szó van a jó hírnév fontosságáról, ott ezt olvashatjuk. Kívánatosabb a jó hírnév nagy gazdagságnál, ezüstnél és aranynál, a kedvesség jobb, és az igaznak neve áldott. Ezeken a szentírásokon és nevünk jó híre fontosságán elgondolkodva, számos emlék rohanta meg elmémet arról, hogy szüleim milyen jó hírnevet és örökséget hagytak négy fivéremre, két lány testvéremre és rám. Szülei nem rendelkeztek a világ kincseivel, nem volt ezüstjük vagy aranyuk sem. 92 hálószobás, egy fürdőszobás házban nőttünk fel, melyhez hátul zárt terasz csatlakozott, itt aludtak leánytestvéreim. Amikor szüleim meghaltak, testvéreimmel összegyűltünk, hogy elosszuk földi javaikat, amiből nem sok volt. Édesanyám hátrahagyott néhány ruhát, némi használt bútort és néhány más személyes tárgyat. Édesapám hátrahagyott néhány asztalos szerszámot, néhány régi vadászpuskát és egyéb apróságot. Pénzbeli értékkel csak szerény otthonuk és csekélyeket takarék számlájuk bírt. Együtt könnyeztünk, és mondtunk köszönetet annak tudatában, hogy olyan valamit hagytak ránk, ami értékesebb az ezüstnél és az aranynál. Szeretetüket és idejüket adták nekünk. Gyakran bizonyságot tettek az evangélium igaz voltáról, amiről most becses naplóikban olvashatunk. Nem is annyira szavakkal, sokkal inkább példájukkal tanítottak minket arra, hogy dolgozzunk keményen, legyünk becsületesek, és fizessünk teljes tizedet. Annak vágyát is belénk táplálták, hogy legyünk iskolázottak, szolgáljunk missziót, és ami a legfontosabb, találjunk örök társat, házasodjunk a templomban, majd tartsunk ki mindvégig. Valóban a jó hírnév örökségét hagyták ránk, amiért örökké hálásak leszünk nekik. Amikor a szeretett proféta Hélamán és felesége két fiú gyermekkel áldattak meg, a Léhi és a Nefi nevet adták nekik. Hélamán elmondta fiainak, miért nevezték el őket két olyan ősökről, akik majdnem 600 évvel az ő születésük előtt éltek a földön. Azt mondta, íme fiaim, első szüleink Léhi és Nefi nevét adtam néktek, és ezt azért tettem, hogy amikor eszetekbe jut a nevetek, emlékezhessetek a cselekedeteikre, és amikor eszetekbe jutnak a cselekedeteik, akkor tudhassátok, hogy miért van megmondva és megírva az is, hogy jók voltak. Szeretném tehát, fiaim, ha azt tennétek, ami jó, hogy rólatok is azt mondhassák és írhassák, amit róluk mondtak és írtak, hogy tiétek lehessen az örök életnek-e becses ajándéka. Testvéreim, vajon a mi nevünkre hogyan emlékeznek majd 600 év múlva? Amikor Moroni beszélt, hogy miként vehetjük magunkra Krisztus nevét, és védhetjük meg ezáltal a jó hírnevünket, ezt tanította. Továbbá arra buzdítalak benneteket, hogy jöjjetek Krisztushoz, és ragadjatok meg minden jó ajándékot, a gonosz ajándékot, és a tisztátalan dolgot azonban ne érintsétek. Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat minden istentelenségtől. A Fiatalság Erősségért című ihletett füzetben azt olvassuk. A szabad választás Istentől kapott örök tantétel, amelyhez a meghozott döntésekkel járó elkölcsi felelősségvállalás tartozik. Bár szabadon választhatunk, tetteink következményeit már nem mi választhatjuk meg. Amikor döntést hozunk, azzal együtt jár a döntés következménye is. Nem sokkal azután, hogy kedvesemet Devonát elvettem feleségül, elmesélte nekem, hogyan tanulta meg fiatalom annak tanát, hogy szabadon választhatunk, de tetteink következményeit már nem mi választjuk meg. Shelley leányom segítségével most elmesélem nektek Arnold nőtestvér élményét. 15 éves koromban gyakran éreztem úgy, hogy túl sok a szabály és a parancsolat. Nem voltam biztos benne, hogy egy normális, jókedvű serdülő ilyen sok megkötés mellett is élvezni tudja az életet. Az pedig, hogy édesapám gazdaságában oly sok órát töltöttem el munkával, igencsak lerövidítette azt az időt, amit a barátaimmal tölthettem. Ezen a nyáron feladataim közé tartozott annak biztosítása, hogy a hegyi legelőretelett tehenek ne törjenek át a kerítésen, és ne menjenek a búzatáblába. A szárba szökő búzát legelő tehén felfúvódhat, ami fulladáshoz is vezethet. Volt egy tehén, amelyik mindig azon igyekezett, hogy átdugja a fejét a kerítésen. Az egyik reggel, amikor épp a kerítés mentén lovagolva néztem, hogy mit csinálnak a tehenek, azt vettem észre, hogy a tehén áttörte a kerítést, és bejutott a búzatáblába. Rémültem, ismertem fel, hogy egy ideje már ette a búzát, mert volt fúvódva, és úgy nézett ki, mint egy lufi. Azt gondoltam magamban, buta tehén, a kerítés azért van ott, hogy megvédjen, de mégis áttöltél rajta, és olyan sok búzát ettél, hogy veszélyben van az életed. Visszavágtattam a házhoz, hogy kihívjam apát, de mire visszatértünk, már holtan feküdt a földön. Elszomorított ennek a tehénnek az elvesztése. Rendelkezésére bocsájtottuk a gyönyörű hegyi legelőt, és kerítést állítottunk, hogy távol tartsuk veszélyes búzától. Ő mégis balgán áttörte a kerítést, és saját halálát okozta. A kerítésen gondolkozva felismertem, hogy az éppen olyan védelmet jelent, amilyen védelmet a parancsolatok és szüleim szabályai jelentenek. A parancsolatok és a szabályok az én javamat szolgálják. Felismertem, hogy a parancsolatok iránti engedelmesség megvédhet engem a fizikai és lelki haláltól. Ez a felismerés fordulópontot jelentett az életemben. Amikor Arnold nőtestvér megtanulta, hogy kedves bölcső, szerető mennyeatyánk nem azért adott nekünk parancsolatokat, hogy mind azt az ellenség el akarja velünk hitetni, korlátozzon bennünket, hanem azért, hogy megáldja az életünket, megvédje hírnevünket és a jövő nemzedékeire hagyott örökségünket, ahogy az Léhi és Nefi esetében is történt. A döntés a következményét elszenvedő tehénhez hasonlóan nekünk is meg kell tanulnunk, hogy a fű soha nem zöldebb a kerítés másik oldalán, és soha nem is lesz az, mert a gonoszság soha sem volt boldogság. Amikor véget ért ez az élet, mindannyian szembesülünk döntéseink következményeivel. Parancsolatok egyértelműek, védelmet nyújtanak és nem korlátoznak, az engedelmesség pedig számtalan csodálatos áldással jár. Mennyiatyánk tudta, hogy mindannyian követünk el majd hibákat. Nagyon hálás vagyok az engesztelésért, amely mindannyiunk számára lehetővé teszi a bűnbánatot és a szükséges változtatások megtételét, hogy újra egyek lehessünk a szabadítóval és érezhessük a megbocsátás édes békéjét. Szabadítónk minden nap hív minket, hogy tisztítsuk meg a nevünket, és térjünk vissza az ő jelenlétébe. Biztatása tele van szeretettel és gyengédséggel. Képzeljetek el velem szabadító ölelését, amint felolvasom a szavait. Nem tértek-e most vissza hozzám, és bánjátok-e meg bűneiteket, és tértek meg, hogy meggyógyíthassalak benneteket. Ma ugyanazt a kihívást szeretném mindannyiótok elé tárni, amit szüleim tártak elém, akikre a jó hírnevük miatt örökké emlékezni fognak. Mielőtt bármit is tennétek, képzeljétek el a szabadítót, amit mellettetek áll, és kérdezzétek meg magatoktól. Gondolnátok, mondanátok-e, vagy megtennétek-e ezt tudva, hogy ő ott van? Mert ő biztosan ott van. Szeretett Monson elnökünk, akiről bizonságot teszek, hogy proféta, gyakran idézi a következő szentírásbeli verset, amikor úrunkról és szabadítónkról beszél. Mert az arcotok előtt járok majd, ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz. Azon a dicső napon, amikor szeretett szabadítónk elé állunk, és beszámolunk neki arról, hogy mihez kezdtünk a nevével, mondhassuk azt, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nevednek tisztességet szereztem. Bizonyságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus meghalt, hogy mi élhessünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Brothers and sisters, the advent of the fall season here in the Rocky Mountains.
Testvéreim, az ősz kezdetén a fák levelei zöld helyett tündöklő piros, sárga és narancs színekben pompáznak itt a Sziklás hegységben. Az ősz átmeneti időszak, amikor a természet felkészül a tél hideg, szigorú gyönyörűségére. Az ősz különösen izgalmas időszak a horgászoknak, mert a pisztrángot majdnem kielégíthetetlen étvágy űzi ilyenkor, hogy felkészítse magát a téli táplálékhiány idejére. A műcsalival horgászok ügyes, megtévesztő trükkökkel látnak hozzá a pisztrángfogáshoz. A jó horgász tanulmányozza a pisztráng viselkedését, az időjárást, a vízáramlatot, valamint azt, hogy milyen rovarokat esznek a pisztrángok, és ezek mikor rajzanak. A csalit gyakran kézzel készíti. Tudja, hogy az apró, horgokba ágyazott műrovaroknak tökéletesen megtévesztőknek kell lenniük, mert a pisztráng a legkisebb hibát is észreveszi, és nem kapja be a horgot. Milyen izgalmas is látni, amikor egy pisztráng a vízfelszínen áttörve bekapja a horgot, majd ellenáll, ami ki nem merül és végül ki nem rántják a vízből. A horgász tudása és tehetsége ütközik meg a nemes pisztráng erejével és ügyességével. A műcsalik használata, hogy ezekkel rászedjük és kifogjuk a halat, jól példázza azt, ahogy a Lucifer igyekszik megkísérteni, megtéveszteni és csapdába csalni minket. A horgászhoz hasonlóan, aki tudja, hogy a pisztrángot hajtja az éhség, Lucifer is ismeri az éhségünket, vagyis a gyengeségeinket, és olyan hamis csalikkal kísért minket, amelyeket, ha bekapunk, kiránthat az élet patakjából, és saját kegyetlen hatása alá vonhat minket. A horgásztól eltérően, aki kifogja a halat, majd sértetlenül visszadobja a vízbe, Lucifer önként nem engedel. Célja az, hogy áldozatait olyan nyomorultá tegye, amilyen ő maga. Lehi azt mondta, és mivel Lucifer lebukott a mennyből, és örökre nyomorultá vált, még az egész emberiség nyomorúságára is törekedett. Én is megerősítem mindazt, amit a fivérek már mondtak, vagyis, hogy Lucifer okos és ravasz intelligencia. Ellenünk leginkább azt a módszert használja, hogy hazugsággal és megtévesztéssel meggyőz minket, hogy a gonosz jó, a jó pedig gonosz. Sátán kezdettől fogva már a nagy mennyei tanácsban is azt az ember önrendelkezésének elpusztítására törekedett, amelyet én az Úristen adtam neki. És lett belőle a sátán, igen, méghozzá az ördög minden hazugságok atya, hogy megtévessze és elvakítsa az embereket, és hogy akarata szerint fogságba hurcolja őket. Az ember Istentől kapott önrendelkezéséért ma is folyik a harc. Sátán és talpnyalói mindenhová kiteszik körénk a csaliaikat, azt remélve, hogy megingunk és ráharapunk valamelyikre, hogy aztán hamis módszereivel kifogjon minket. Káros szenvedélyekkel lopja el az önrendelkezést. A szótár szerint a káros szenvedély annyit tesz, hogy alávetjük magunkat valaminek, vagyis lemondunk az önrendelkezésünkről, és függővé válunk valamilyen káros anyagtól vagy viselkedéstől. A kutatók szerint az agyunkban található egy úgynevezett gyönyörközpont. Ha ezt aktiválják bizonyos drogok vagy viselkedések, akkor felülkerekedik az agy azon részén, amely az akaraterőnket, ítélőképességünket, logikánkat és erkölcsünket irányítja. Ezért a függő ember hátat fordít annak, amiről pedig tudja, hogy helyes, és amikor ez megtörténik, beakad a horog, és Lucifer átveszi az irányítást. Sátán tudja, hogyan zsákmányoljon ki minket, és ejtsen csapdába az időleges élvezetet nyújtó mesterséges anyagokkal és viselkedési formákkal. Láttam ennek hatását, amikor valaki azon volt, hogy visszanyerje az irányítást, hogy megszabaduljon a pusztító túlkapásoktól és függőségtől, és visszaszerezze az önbecsülését és a függetlenségét. A leginkább függőséget okozó drogok, amelyek helytelen használata eltérítheti az agyat és elveheti az egyén önrendelkezését, a nikotin, az ópium származékok, heroin, morfium és más fájdalomcsillapítók, nyugtatók, kokain, alkohol, marihuána és a metamfetaminok. Hálás vagyok az orvosokért, akik képzettségüknek köszönhetően felírhatnak megfelelő gyógyszeres kezelést a fájdalom és a szenvedés enyhítésére. Sajnos azonban ma a közösségeinkben saját tagjaink között is túl sokan váltak függővé ezektől a gyógyszerektől, és visszaélnek a receptre felírható gyógyszerekkel. Lucifer minden hazugság atya tudja ezt, és befolyását felhasználva ellopja az ember önrendelkezését, majd rettenetes láncaival fogságba ejti a visszaélőt. Nemrég beszélgettem egy nőtestvérrel az egyik helyi kórház pszichiátriai osztályán. Elmesélte gyötrelmes útját, mely a teljes szellemi és fizikai egészségtől, valamint csodálatos házasságától és családtól, elmebetegséghez, leromlott egészséghez és családja széthullásához vezetett. És mindez egy receptre felírt fájdalomcsillapítóval való visszaéléssel kezdődött. Beszélgetésünk előtt 2 évvel egy autóbalesetben megsérült a háta. Orvosa majdnem elviselhetetlen fájdalom enyhítésére felírt neki egy orvosságot. Ő azt gondolta, ennél többre van szüksége. Így végül recepteket hamisított, amíg végül odáig fajult, hogy heroint vásárolt. Ez vezetett oda, hogy elfogták és bebörtönözték. A gyógyszermániája miatt tönkrement a házassága. Férje elvált tőle, és a gyermekek is a férjénél maradtak. A hölgy elmondta, hogy a fájdalomcsillapítás mellett a gyógyszerek rövid időre eufóriát váltottak ki nála. Ilyenkor úgy érezte, hogy jól van. Azonban egy-egy gyógyszeradag csak pár órán át hatott, és használatukkal a csillapítás időszaka egyre rövidülni látszott. Egyre több gyógyszert szedett, míg végül a függőség ördögi körében találta magát. A gyógyszerek jelentették az életét. A beszélgetésünk előtti éjszakán öngyilkossággal próbálkozott. Azt mondta, hogy már nem tudja elviselni a fizikai, érzelmi és lelki fájdalmat. Csapdában érezte magát, amiből nincs kiút, ahol nincs remény. A nőtestvér gyógyszer problémája és az egyéb kábítószer függőség nem egyedi, mindenhol jelen van körülöttünk. Egyes helyeken többen halnak meg a receptre felírt orvosságokkal való visszaélésben, mint autóbalesetben. Testvéreim, tartsátok távol magatokat mindentől, ami csapdába ejthet. Legyen az egy szippantás valamiből, egy pirula vagy egy korty alkohol. Ez mind-mind függőséghez vezethet. Egy gyógyuló félben lévő alkoholista azt mondta nekem, hogy a függőség és a józanság közötti különbség egyetlen pohár italban rejlik. Sátán jól tudja ezt. Ne hagyjátok, hogy mesterséges csaliaival, amelyek már hamar függőségé válhatnak, horogra kapjon titeket. Kérlek, testvéreim, ne értsétek félre, amit mondok. Nem kérdőjelezem meg az azok számára felírt orvosságokat, akik gyógyítható betegségben szenvednek, vagy akiknek irtózatos fájdalmaik vannak. A gyógyszerek ilyenkor áldást jelentenek. Azt mondom csupán, hogy figyelmesen követnünk kell az orvosok által felírt adagolást. És az ilyen orvosságokat biztos helyen kell tartanunk, ahol nem férnek hozzá a fiatalok, vagy bárki más. Emellett nagyon aggasztó néhány olyan káros, függőséget okozó viselkedés, mint a szerencsejáték vagy a pornográfia veszedelme, mely rendkívül pusztító és vészesen elburjánzott a társadalmunkban. Ne felejtsétek el, testvéreim, hogy mindenfajta káros szenvedélynél feladunk valamit, így lemondunk az önrendelkezésről, és függővé válunk. Ezt a listát ki kell egészítenünk a videójátékokkal és a mobiltelefonos SMS-ezéssel. Vannak olyan játékosok, akik saját bevallásuk szerint akár 18 órát is eltöltenek egy nap azzal, hogy a videójátékok egyik szintjéről a másikra lépnek, elhanyagolva életük minden más dolgát. Az SMS-ezés is függőséget okozhat, és fontos emberi kapcsolattartási formák elsorvadásához vezethet. Nemrég egy püspök azt mesélte, hogy két egymás mellett álló fiatal inkább SMS-ezett egymással, mintsem beszélgettek volna. Az orvostudomány kutatói az agy kórjának nevezik a káros szenvedélyt. Ez így is van, de szerintem, ha Sátán már a hatalmába kerített valakit, akkor az a lélek kórjává is válik. Azonban függetlenül attól, hogy mennyire ejt rabul az ördögi kör, mindig van remény. Lehi próféta tanította fiainak ezt az örök igazságot. Az emberek tehát szabadok a test szerint, és minden dolog megadatott nekik, melyre az embernek szüksége van. És szabadon választhatják a szabadságot és az örök életet minden ember nagy közbenjárója által, vagy választhatják a fogságot és a halált, az ördög fogsága és hatalma szerint. Ha valaki leszeretné győzni a káros szenvedélyét, akkor van ösvény a lelki szabadsághoz. Van egy kitaposott út, mely kivezet a fogságból. Imával kezdődik, lelkünk és testünk teremtőjével, mennyei atyánkkal való őszinte, buzgó és állandó kommunikációval. Ugyanez a tantétel vonatkozik arra, amikor abba hagyunk egy rossz szokást, vagy megbánunk valamilyen bűnt. A szentírások leírják a mintát, amely által megváltozhat a szívünk, a testünk, az elménk és a lelkünk. Mormon próféta ezt a tanácsot adta nekünk. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, hogy Isten fiaivá legyetek, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Ez és sok más szentírás is arról tesz bizonyságot, hogy van remény a szenvedélybetegek számára, és ez a remény Jézus Krisztus engesztelésén keresztül, valamint azáltal érkezik el, hogy megalázkodunk Isten előtt. Könyörgünk a függőség kötelékéből való szabadulásért, és buzgó imában felajánljuk neki teljes lelkünket. A papsági vezetők segítséget nyújthatnak, ha a szenvedélybetegek tanácsot kérnek tőlük. Ahol szükséges, képzett és képesített tanácsadókhoz, és az UNS családsegítő szolgáltatásokhoz irányítják őket. A Névtelen Alkoholista eredeti 12 lépésére épülő szenvedélybetegek gyógyulását elősegítő program széles körben hozzáférhető a családsegítő szolgáltatásokon keresztül. Azoknak, akik valamilyen káros szenvedéllyel küzdködnek, vagy akiknek a családjában van ilyen, ismét azt mondom, hogy a buzgó ima jelenti annak kulcsát, hogy lelki erőt nyerve békességre lejjetek, és legyőzzétek a függőséget okozó vágyat. Mennyei Atyánk minden gyermekét szereti, ezért köszönjétek meg neki az ő nagy lelkűségét és szeretetét. Fejezzétek ki őszinte hiteteket ő benne, kérjetek tőle erőt az adott káros szenvedély legyőzésére. Tegyetek félre minden büszkeségeteket és életeteket és szíveteket, fordítsátok mennyei Atyánk felé. kérjétek, hogy töltsön el benneteket Krisztus tiszta szeretetének hatalma. Lehet, hogy ezt sokszor meg kell tennetek, de bizonyságot teszek nektek arról, hogy megváltozhat a testetek, az elmétek és a lelketek, tiszta lehet és épp, ti pedig megszabadultok. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mivel az a célunk, hogy hasonlóbbá váljunk a szabadítónkhoz, és végül kiérdemeljük, hogy mennyei atyánkkal éljünk, mindannyiunknak meg kell tapasztalnunk az Alma proféta által a Mormon könyvében leírt hatalmas szívbéli változást. Mindennapos döntéseinkben és tetteinkben mennyei atyánk és az Úr Jézus Krisztus iránti szeretetünknek kell tükröződnie. Ők békességet, örömet és boldogságot ígértek azoknak, akik betartják a parancsolataikat. Testvéreim, óvakodjunk mindannyian azoktól a mesterséges csaliktól, amelyeket az emberek hamis látszata Lucifer dob elénk. Legyen bölcsességünk és lelki éles látásunk ezek felismeréséhez, és utasítsuk vissza azt a sok veszélyes dolgot, amit felajánl. Azoknak pedig, akik valamilyen káros szenvedély rabjai, azt mondom, van remény, mert Isten szereti minden gyermekét, és mert az engesztelés, valamint az Úr Jézus Krisztus szeretete előtt nincs lehetetlen. Láttam már a gyógyulás csodálatos áldásait, amelyek megszabadíthatnak a függőség láncaitól. Az Úr a mi pásztorunk, és nem fogunk szűkölködni, ha bízunk az engesztelés hatalmában. Tudom, hogy az Úr ki tudja és ki is fogja szabadítani a szenvedélybeteget a fogságból, mert Pál apostol kijelentése szerint mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Legyen így, azért imádkozom alázatosan, hogy mindazok, akik ilyen kihívásokkal küszködnek életük ezen szakaszában. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren.
Köszönjük, testvérek! Kedves testvérek, a konferencia befejeztével őszinte nagyra becsülésünket fejezzük ki a csodálatos és megindító zenéért a Tabernákulum kórusnak, a Utah állambeli Sandy és Draper családi kórusának, valamint a Utah állambeli Provoy Missionaries Képző Központ papsági kórusának, a karmestereknek és az organistáknak. Hálánkat fejezzük ki tovább mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak az eseményekhez. Szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök lesz ma az utolsó beszélőnk. Monson elnök beszédét követően a kórus zárásként elénekli a Búcsúzó Szóljon című himnuszt. Az ének után az áróimát H. David Burton püspök, az egyház elnökő püspöke mondja majd. Ezt követően a konferencia feloszlik.
This has been a great session.
Ez egy igazán nagyszerű gyűlés volt. Megtanultam egy igazságot. Még nagyon sok ígéretet kell megtartanom, és még... Testvéreim, csordult telt a szívem az egyház egy csodálatos általános konferenciájának végéhez közelettével. A konferenciai üléseken elhangzó beszélők tanácsai és bizonságai lelkileg tápláltak bennünket. Biztos vagyok abban, hogy minden egyháztag nevében őszinte köszönetet mondhatok az itt tanított igazságokért. Nyugodtan elismételhetnénk a Mormon könyvéből azok szavait, akik a nagy Benjamin király beszédét hallva mind egyetlen hang kiáltottak mondván, igen, minden szót elhiszünk, melyet nekünk mondtál. És azt is tudjuk, hogy azok biztosan úgy vannak és igazak a mindenható Úr lelke miatt. Remélem, hogy időt fogunk szakítani a Liahona folyóirat novemberi számában kinyomtatásra kerülő konferenciai beszédek elolvasására, mert érdemes azokat figyelmesen tanulmányoznunk. Milyen nagy áldás, hogy itt ebben a pompás konferenciai központban találkozhattunk, és mindez békében, kényelemben és biztonságban tehettük. Ez a konferencia példa nélküli. Földrészeken és óceánokon átívelve világszerte elért az emberekhez. Bár sokatoktól messze vagyunk, érezzük a lelketeket. Szeretünk benneteket, és nagyra becsülünk titeket. Az ezen a konferencián felmentésre került fivéreinknek pedig mindannyiunk nevében szívből jövő hálámat fejezem ki a sok-sok évnyi odaadó szolgálatért. Megszámlálhatatlanul sok ember életét áldottátok meg az Úr munkájában való részvételetekkel. A gyűléseken felhangzó tabernákulum kórus és a többi kórus valóban mennyei zenét varázsolt nekünk, amely minden mást is emelkedettebbé és gyönyörűbbé tett. Köszönöm nektek, hogy megosztottátok velünk zenei tehetségeiteket és képességeiteket. Szeretem és tisztelem hithű tanácsosaimat, Henry B. Eyring elnököt és Dieter F. Uchtdorf elnököt. Ők valóban bölcs és okos férfiak, akiknek szolgálata felbecsülhetetlen. Az ő támogatásuk és segítségük nélkül nem tudnám elvégezni mindazt, amire elhívtak. Szeretem és nagyra becsülöm a 12 apostol kórumában, a 70-ek kórumaiban és az elnöklő püspökségben szolgáló fivéreimet. Mind önzetlenül és igen hatékonyan szolgálnak. Hasonlóképpen nagyra becsülésemet fejezem ki mindazon nőkért és férfiakért is, akik általános segédszervezeti tisztségviselőként szolgálnak. Mi áldottak vagyunk, hogy rendelkezhetünk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumával, mely választ ad az olyan kérdésekre, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová megyünk, amikor eltávozunk ebből az életből. Értelmet, célt és reményt ad az életünknek. Egy háborgó, számtalan kihívást tartogató világban élünk. Azért vagyunk a Földön, hogy a legjobb képességeink szerint foglalkozzunk személyes kihívásainkkal, hogy tanuljunk belőlük és legyőzzük őket. Mindvégig ki kell tartanunk, hiszen a mi célunk az örök élet mennyei atyánk jelenlétében. Ő szeret minket, és semmit nem szeretne jobban, mint hogy sikerüljön elérnünk ezt a célt. Mindenben segít és megállt, ha imában szólítjuk őt, tanulmányozzuk a szavait, és engedelmeskedünk a parancsolatainak. Mindenben biztonságra és békére találhatunk. Isten áldjon benneteket, kedves testvéreim! Köszönöm az értem, valamint az általános felhatalmazottakért mondott imáitokat. Szívből hálásak vagyunk értetek, és mindazért, amit tesztek, hogy előre vigyétek Isten királyságát a Földön. A menny áldásai nyugodjanak rajtatok. Otthonaitokat, a szeretet, a jó indulat és az Úr lelke töltse el. Kívánom, hogy folyamatosan tápláljátok az evangéliumról való bizonságotokat, hogy ez védelmet nyújtson nektek a sátán csapásai ellen. A konferencia most véget ért. Térjünk vissza biztonságban otthonainkba. Kívánom, hogy az itt érzett lelkület elkísérjen bennünket a mindennapos elfoglaltságaink közepette is. Mutassunk fokozott kedvességet egymás iránt, és folyvást végezzük az Úr munkáját. Szeretlek titeket, és imádkozom értetek. Most elbúcsúzom, míg 6 hónap múlva újra találkozunk. Urunk és szabadítónk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most Holy Father,
Szentséges mennyei atyánk, elérkezett az idő, hogy elmondjuk a záróimát a konferencia utolsó ülése végén. Azon a konferencián, amit nagyon-nagyon élveztünk. Hálásak vagyunk, atyánk, és örvendezik a szívünk, hogy eléd járulhattunk, és kifejezhetjük hálánkat. És köszönjük neked, hogy itt ülhettünk proféták, kinyilatkoztatók lábainál, és imádkozunk, hogy ebből az élményünkből sokat tanulhassunk. Kifejezünk hálánkat azokért is, akik már nincsenek köztünk. És különös hálánkat fejezünk ki a te fiad ajándékáért, és az evangélium visszaállításának ajándékáért. Ezen a szent alkalommal, most, hogy elmegyünk innen, és világszerte tovább végezzük a munkánkat, dolgainkat, engedd, hogy az békességbe tegyük, hogy biztonságban hazaérkezhessünk, és hogy elgondolkozhassunk az inspirált gondolatokon, amiket hallottunk, és hogy megváltoztassuk az életünket, hogy újra elkötelezzük magunkat. Imádkozunk, hogy továbbra is áld meg a mi szeretett első elnökségünket, a 12 apostol kvórumát, és mindenkit, aki szolgál, kérjük, hogy továbbra is áld meg egészséggel és erővel. És áld meg őket, hogy észrevegyék, hogy kik azok, akiknek szükségük van a segítségre. És nagyon hálásak vagyunk az áldásainkért, és mindaz a dolog, amiben ebben a két napban részünk volt. És mi ezt tesszük alázatos szívvel, ami megváltunk és szabadítunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselőik voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.